Rádió Bombonier, a kabaré rádiója.
Kedves hallgatóink, most kapcsoljuk a Magyar Rádió 5-ös stúdióját.
Kabaré csütörtök.
10 éves a 20 éves lárpurlár. Szerkesztő Sinkó Péter, a társulattal Litkai Gergely beszélget.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 10 éves a 20 éves lárpurlár című műsorban. Közben egy bemozgással. Egy bajuszos ember mozog az akvárium előtt, úgyhogy...
Na kérje! Üdvözlöm Önöket, és ezt fenyegetőleg mondom. Mert aki nem figyeli, de nem hallja, majd kérem, aki nem hallja, tudatlan marad. És otthon kérem, görnyetten ülhet a konyhaszéken tudatlan arccal. De aki figyel, annak jó lesz, kérem, az megtudja, ami miatt ide jöttem. Besenyő E.M.M. István, azaz Besenyő igazat megmondó István. Elmondom Önöknek a igazat, mi hülyeség, mi nem az, kérem. Nagyon fontos, hogy mi hülyeség, mi nem az, mert aki ugye nem tudja, hogy mi hülyeség, mi nem az, kérem! Hát ez kóvályok! Hol itt egy kóvályok? Hol van ez közben végig? Nem tudja, hogy mi hülyeség, mi nem az! Hát fogja fel, Attila!
Önök, kérem, a hülyeség először.
Amit úgy mondanak szájjal, kérem, hogy műrepülés. Műrepülés, kérem! Hát ez hülyeség! Hát ezzel ne etessenek engemet! Mi az, hogy nem is igazi? Hogy nem repül, csak úgy megy a utcán, az közben mondja, hogy repülés, de közben nem igaz? Hát ezt én is meg tudom csinálni, kérem! Bárhol megyek a utcán, azt nem repülök közben végig. Hát eleve, aki ilyen hülye, föl se engedik a levegőbe, kérem! Hogyha már fenn van, ott találja magát egyszer. Hát megborzad! Hát mi van előtte? A repülőgép, a műszerfal! Hát az se igazi! Hát lezuhan, csüng lefele a sötét, vizes mélységbe, kérem! És akkor hiába mondják már neki, hogy emelje föl a gép orrát. Hát hogy majd kimászik a csimája, lélemes! Normális. És ha már így kérem, süvítve zuhan lefele, akkor kérem, ami a legnagyobb baj, amivel végképp nem értek egyet, kérem, beisperelem, hogy olyankor még tesztek a hátára egy-kő-ernyőt. Na de hát már eleve esik. Hát nem kell azon még külön mit ejteni. Hát miért nem rak fennmaradó ernyő? Hát normális, hát ez hülyeség, kérem! Hát tiltakozok!
A másik, amivel végképp megint nem értek egyet, és ezt megint csak kérem, elvonalám. Kancátka kisasszonka érdeme, hogy felnyitotta a szememet, mint a repülőgéppel is, kérem. Mindig megmondja, mi van, kérem, csak megrázza magát, már tudom. Hogy amit mond, szintén kérem. Kőolaj finomító.
Normális! Kőolaj finomító!
De hát nem fog nekik sikerülni.
Megy a csőbe szomorúan a kőolaj. Finomodik a kőolaj, finomodik, de ami a legvégén kigyen, az még nagyon rossz! Finom kicsit se kérem, hát nem érte meg, hogy kőolaj, ez nagyon rossz, kérem a kőolaj. Miért nem kezdik valami olyan, ami már majdnem finom? Például krumpli. Nem is kell a nagy gyár, se a cső, semmi, csak beteszi a lábosba, megfőzi, már finom. Hát normális, kérem, most, hogy megokosodtam. Látom már arcukon, hogy már majdnem okos minden. Egyet mondanákulnék, ami kérem, ami nem hülyeség.
Besenyő OST István, azaz Besenyő Otthon Szülés Támogató István. Elmondanám, hogy támogatom a otthon szülést. De nem csak úgy ukmukfuk hübele berci módra, kérem. Beleértem magam, már gondoltam, hova menjek szülni, ha rám jön a fájás? Ha menjek le a hideg utcára, a nedves kövezetre, a járda szegélyen ülve szoptossam a újszülöttet? Ha normális, hogy menjek a fütött trafikba, szüljek a szopiáne mögé? Ha normális, ez antihumanitáriánus, kérem. Eldöntöttem, nem megyek sehova, kérem. Ha rám jön a fájás, én otthon maradok, kérem. Beülök a fotelba, a Margit behozza a sört, bekapcsolom a tévét, közben szülök. Nem kell nekem ilyen komor gumikesztyűs nőgyógyász. Normális, hát ne szomorkodjon ott a kesztyűjében. Ezért mondom, önök is otthon szüljenek, főleg a férfiak. A viszontlátásra. Most, hogy megokosultam.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk itt mindenkit a 10 éves, a 20 éves Lárpúr Lár című műsorban. Az asztal körül itt a stúdióban ül Szászi Móni, Lár András, Pető Zsolt és Dolágsali Róbert, direkt nem alfabetikus sorrendben. Mondtam, hiszen egy abszurd humorral foglalkozó társulatot köszönthetek itt, akik 10 évesek és mégis 20, és gondoltam, mennyire abszurd is, hogy nem alfabetikus sorrendben mondom az ő nevüket, ráadásul úgy, hogy a hölgyel kezdem.
Ez tényleg jó egyébként, lehet, hogy a következő műsorba berakjuk.
Igen, igen, ez maga. A szintiszta.
Én egy poém volt, közönség dől a repülés. Nem alfabetikusan mondta. Ez jó folyik.
Jó, nekem tetszett.
Robi.
Igenis.
Miért 10 éves a 20 éves Lárpúr Lár?
Mert ennyi idő múlt el azóta, amióta megalakult a társulat. Tehát 20 abban az értelemben, hogy 20 éve történt az a telefonhívás, amikor a társulat akkori tagjai egymást felhívva megkérdeztük, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy olyan lárpulár társulatot, amely 20 évig is legalább működni fog. Persze ez nem így történt. És akkor mi azt mondtuk, hogy jaj, de jó ötlet, csináljuk, ez se így történt, de ez így indult a lárpulár társulat elvileg. Aztán utána elmúlt 10 év, és 10 éve volt egy olyan kis váltás, ami eredményeképpen a jelenlegi névsor igaz, amit elmondtál. Ilyen értelemben 10 éves a társul.
Köszönöm mit szépen, Robi. Ehhez? Nagyon érdekes, valami frappánsabbra számítottam, de...
Hát elmondhatom még egyszer, gondolod.
Mondjál a bombolját.
Jó, hát szóval 20 éve alakultunk, viszont 10 év van ez a társulat, amelyik itt van.
De tudod, ez nem melyiket jó? Az előbb olyan alfabetikus sorrendben mondta, hogy a Mónival kezdett.
Sokkal jó, mert nekem erről a címről az jutott eszembe, hogy ilyen emlékműsor.
Ez az.
Nekem van egy ilyen koncepcióm, hogy egy emlékműsort azelőtt kell megcsinálni, mielőtt valaki meghalna, hiszen akkor az az ő szándékai tükrözi.
Jogos, de azt minden évben mondjuk aktuálissá kell tenni.
Hát lehet aktualizálni, de ugye volt, amikor mielőtt Brezsnyev meghalt, minden évben aktualizálták ugye hát ez a halálhíre kapcsán megjelenő kis közleményt, hogy azért abban az évben kapott kitüntetések is benne legyenek.
Magyarul, hogyha ez a műsor most lemegy majd a rádióba, akkor bármelyikünk nyugodtan meghalhat.
Igen, mert tulajdonképpen erre akartam célozni, hogy ezután nem kell egy olyan rettenetes teherrel együtt élnetek, hogy kimész az utcára, fejedre esik egy kő, és nincs emlékműsorod.
Prehumusz.
Tehát prehumusz tulajdonképpen. Műsort tudunk készíteni.
És ez azért jó, mert ha bárki most utólag mondaná, hogy ilyenek voltunk vagy olyanok, akkor bele tudunk szólni, hogy ez ne igaz vagy nem igaz, tehát ez is sokkal igazságosabb.
A másik ilyen, amit szerintem itt meg tudunk így egy kalap alatt vagy egy füst alatt oldani.
Ez döntsd el előbb.
Tehát, Robi, az lenne a kérdésem, igen, hogy most elmondhatod utolsó szavadat. Igen. Tehát, hogy mielőtt meghalnál, mit mondanál? Mert ugye Goethénél is itt nagyon sok vita merült fel ezzel kapcsolatban, ugye, hogy ez a Mehr Licht maradt meg, hogy több fényt de az igazi irodalmárok azt mondják, hogy azt mondta, hogy Louise-el nyisd ki az ablakot. Igen. Most ilyen dilemmákkal nem szeretnénk a közvéleményt, a széles közvéleményt szembeállítani. Tehát igen. Mi lenne, tehát mert nem tudod, hogy mikor halsz meg, tehát lesz-e ott valaki, amikor
De én azt fogom mondani, hogy kecske, akkor azt fogom mondani, hogy kecske.
Sok függ a körülmények.
De én akkor is azt mondom, hogy kecske.
Hát igen, bármit elhatározza, adjuk meg neki ezt a szabadságjogot.
Hadd mondhasson a Robi kecskét, jó? Zsolt? Igazából én felnézek a Robira, szerintem én is akkor mondom majd. Tehát ezt én egy jó ötletnek tartom. Kíváncsi vagyok, hogy az utókor mit fog ezzel kezdeni. Mit akart a társulat a kecskét?
Móni, csatlakozol hozzá?
Hát én attól teszem függővé, hogy melyikünk hal meg előbb. Tehát, hogyha
igen, mert az már nem túl eredeti, hogy meghal a Robi, és
van,
utána
szem, hogy kecske. Viszont ha én mondom előbb, akkor enyém a dicsőség.
Igen, csak ezért... akkor a szegény Robinak ez a mai szereplése, akkor kútba furad, mert ugye akkor nem mondhatja akkor azt, hogy
nem
kecske.
Nem szabad, így van.
Jó, akkor mondom, én is, hogy kecske. De csak így simán, tehát ugyanúgy, mint a Zsolt.
Opossum. Az szerintem meglepő a kecskéhez képest.
Akkor te mondd azt, jó?
Így van. Mi bajod a kecskénk?
Ültök négyen egy kocsiba, és jön szembe egy kamion, és azt mondod, hogy opossum. Tehát erre nem tudnak mit reagálni, ezt lássuk be.
Nem is akarnak. Senki ott nem akar reagálni. Opossum és kész.
De mondjuk az nehéz, mondjuk azt is figyelembe kell venni, hogyha az arcodban van már a légzsák, tehát nagyon nehéz, hogy kimondani.
Mondani, hogy opossum.
Igen, ez
de az főleg, hogy hosszú, tehát igen, kecske igen. Azért praktikusabb. Mert legalább van, hogy kecs, hogy eljutsz.
Hát vagy egyébként én nagyon javasolnám a pék szót. Tehát az, ha nagyon, nagyon gyorsan jön valami szembe, vagy zuhansz repülővel, péket biztos ki tudod ejteni.
Csak az a baj, elmondom neked, hogy sajnos nagyon fontos, hogy az ember mit mond ki utoljára, és mit gondol utoljára, mert főleg, hogyha pékekkel így kapcsolatba kerül szorosabban így az élete végén, de ennyire a legvégén, akkor azt már nem nagyon lehet visszacsinálni. Tehát ott már nem lehet, hogy jaj, bocs, mégse pék. Ott akkor már elhangzott a pék, és ki tudja, hogy legközelebb nem pékek közé születik el az illető. És képzeld el, hogy ő maga is ráborzott következő életében arra, hogy pék lett. És képzeld, hogy fölborzad egy reggel, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy pék vagyok.
De...
Egyébként gyengéje azért van a dolog, mert pék az egy hosszú szótag, tehát lehet, hogy még annyi időt se lesz. Praktikusabb, például sitz, bár az is hosszú.
Az is hosszú.
Miért nem gondolkoztok egy betűs
szót?
A betűs.
És az bárhol el lehet vágni.
Igen.
Vagy mondok még egy az om, amiben benne van egy csomó minden, tehát a kezdet és a vég egyszerre.
De egy buddhistának nagyon nehéz, nem? Mert hogy nagyon sok életre kell az utolsó szót kitalálni, tehát legalább 10-15.
Nem, jó ez az om.
Nagyon sok lehetőség.
Hát körbejártuk a kérdést szerintem. Felkészültünk előre, Robi. Igen. Úgy érzem, hogy megalapoztuk.
Gergő, majd kérdezz meg, légy szíves, hogy a bábszínházban lesz előadásunk, mert...
Most már elmett az időt.
Azért jöttünk. Tehát tulajdonképpen mielőtt meghalnátok. Nem akarom ezt a témát erőltetni.
Nem,
miért a bábszínházban léptek föl, ti bábok vagytok?
Igen.
Mi bábok vagyunk. Ez eddig nem került egy napvilágra. Bevalljuk, hogy ezt nem mertük eddig elmondani a médiákon belül. Így, ezek vagyunk.
És kinek a keze van bennetek? Ez lenne a
kérdésem.
Sors alakított bennünket így, és ilyen madzagokon ugráltat bennünket. Ma például arra keltem, hogy így csinálok, és közben így a rádióhallgatóknak mondom, hogy a vállamat felemeltem hirtelen. És akkor arra jöttem rá, hogy milyen érdekes, hogy biztos valaki játszik vele.
Komolyan, miért a bábszínház? Miért nem fogadott be titeket más színház, vagy ha befogadott volna, miért mondtatok nemet?
Hát elsősorban azért, mert az a ember mennyiség, aki bábszínházba befér, az pont annyi, amennyinek kell lenni ahhoz, hogy mi tudjunk interaktíve játszadozni a közönséggel. 400-450 ember körül férnek be, és ha nagyobb lenne, az már
akkor többen férnének be.
Így van.
Egyébként kipróbáltuk nagyobb helyeken is, mert ugye amikor vidékre megyünk, akkor gyakran játszunk nagy nemzeti színházakba.
Sőt, és a Műpában valami 1700 ember ült.
Így van, és azok is működtek, csak ez ilyen kicsit otthonosabb. Szóval...
Sportarénában terveztek valamit? Tehát egy ilyen 35 éves?
Atlétikai VB-t.
Hárman is zenészek vagytok. Móni, te miért nem?
Mit tudom én.
Nem akarom azt úgy fogalmazni. Nem akarok úgy fogalmazni, hogy nem szégyelled-e magad azért, hogy nem vagy
látszott
zenész.
Látszott a válaszokon is, nagyon szégyellem magam. Nem irattak be a szüleim soha semmire. Se zongora, se szolfés, semmi. A szüleim tehetnek róla.
Ti mindhárman zenészek vagytok, hagyjuk is Mónit. Robi, pár mondatban, mert talán többet ez nem ér a zenei pályádról beszámolnál röviden?
Persze. Tényleg nem ér többet, mert nem lettem annyira népszerű, mint gondoltam. Volt egy lemezem, amit nem írtam meg, és nem adtak ki. És akkor utána még pár ilyet írtam, és amikor már a 8. ilyen lemezemnél tartottam, akkor gondoltam, hogy esetleg írok egy olyat, amit meg is írok konkrétan, és ki is adnak. És ez is megtörtént, de gyakorlatilag ahhoz képest, ami addig történt, nem volt változás érezhető. Se az eladási statisztikában, se az én életvitelemben nem változott semmi. Ekkor gondoltam azt, hogy esetleg másik pályát kell választanom. Na és akkor hívtak fel engem a Szandrisék, hogy esetleg nincs kedve milyen humoros műsorba részt venni.
András, te is híres zenész voltál mielőtt, hát közepesen híres humorista lettél.
Így igaz.
Miért hagytad ott a pályát részben, hiszen azóta is játszol egy zenekarban, de már nem abban, amiben korábban.
De.
Abban is.
Hát egyrészt játszom abban, amiben korábban, és plusz játszom egy olyanban, amiben korábban nem. Tehát ebből már kiderül, hogy két zenekarban is játszom.
Tulajdonképpen teljes életet élsz.
Azt lehet mondani, és a harmadiknak meg a Lárpulár társulat, azt lehet mondani, hogy ez a három produkció, ami folyamatosan az életemben mondjuk úgy, hogy gurul előre, művészeti úthengerként, ez a hármas egység, három úthengerként egymás mellett tarolja a művészeti babérokat. Szabadott így kifejezem magam. És hát amúgy is otthon is nagyon sokat zenélek. Tehát a zene az nagyon szorosan hozzátartozik.
És arról tud valamit a közönség, hogy otthon zenész, vagy ez tényleg csak egy...
Hát szerintem mostantól már tud. Tehát most, hogy így ki sugározzátok az éterbe egy rádióműsor keretén belül, biztos, hogy az emberek megtudják, és figyelnek erre a témára, és biztos mondogatják majd, ahogy az autóbuton utaznak, hogy biztos most otthon zenél a Lár. Én ezt így érzem, hogy néhány délutánon elel kapnak egy ilyen érzetet, hogy nem a Lár zenél valahol, otthon, gyerekek. És közben de.
És vannak ismert otthoni számaid?
Hú.
Hát amiket te biztos ismered. Hát,
várja, ki kell, hogy még rajtam kívül ismerje?
Hát a tulajdonképpen, családom, hát a család, de hát az már, az még az otthonba belefér talán.
Igen, a cicák.
Hát cicák
ismerik, csak nem nagyon tudnak különbséget tenni, ezt figyeltem meg, hogy nem lelkesebbek egyik számra sem, mint a másikra. Ugyanúgy megy a cica fel alá, hiába zenélek bármit, mondjuk különben szeretik. Csak nem látszik rajtuk. Hát azért úgy az ember átjön, sugárzik róluk.
Nem akarok ilyen bulvár irányba elmenni, de hogy Sóbert Norbi házi videóját eljutott a Fókusznak. Tehát, hogy így az otthoni számok azért megjelennek kazettán, mint Presser Gábor, aki otthon pötyög egy kicsit, és már van egy nagy lemez. Tehát ez megfigyelhetően nálad
is. Ez egy jó ötlet, ez nagyon jó.
Mert hogy ez ilyen exkluzívnak tűnne.
Igen,
tehát, hogy
igen.
Csak lesz az otthoni ilyen számok.
Tehát fölveszegetek számokat otthon, tényleg dolgozgatok, de azt elmulasztottam még kiadni. De most, hogy a Presser kiadta, így
te is
Presser hát nagyon híres. Igen. És hát, ha ettől én is híresebb leszek.
Zsolt,
én jövök.
Igen, igen, nagyon jól figyelsz.
Én a Lárpullára vagyok híresebb, a satöbbi zenekarral nem vagyok híres. Tehát régen híres voltam, de nem annyira, mint amennyire.
De a Szigeten most is több ezren tomboltak, ha túlazni akarok.
Több százezren, csak nem rajtunk, hanem másik koncerteken. De ott voltak végső soron, befizették a jegyet, mondhatnám, hogy miattunk. Lehet is, de nem jöttek el a koncertre. Tehát koncerten olyan szolidan voltak. Figyeljetek, azt beszéltük meg, hogy fölvezetjük a műsorszámokat, akkor most hallgassunk meg egy dalt a Lárpullártól.
Így van.
És akkor utána folytatjuk a beszélgetést, mit szólsz ehhez.
Zsolt, remek ötlet. Mert nem játsszuk be a számot, tehát, hogy...
Ez egy csalás.
Ez egy tulajdonképpen... ez a rádió becsapás, tehát nem is most hallják a hallgatók, tehát ez abszolút.
És ők asszisztálnak hozzá.
Igen.
Minden férfinak az álma én vagyok, hogy irigyek rám a többi nők, én nem csodálkozok. Izgató a szám, a nyelvem tűzpiros, a röntgen képen látható, hogy a gyomrom is csinos. Fitnessre járok, mert az a menő, agyam az nincsen, de biztos kinő. Ha beszél a szájam, az felejthető, a fejem az ágyban levehető. Bizony, 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 de nem panaszkodom. Bár problémám nekem is százezer adódhat, műkörmöm például bárhol elhagyódhat. Mi lesz, ha hirtelen kihízom a sálam, vagy váratlanul kifagyik a szoliból az áram? És mi lesz, ha korábban bezár a pláza, vagy nem járt majd párfőmöt többé a náza? Jújúj! Jújúj!
A vádlim szörtelen, a bőröm bársonyos, minden részem tökéletes, még a nyálam is gusztusos. Azt mondják rólam, hogy buta eszű, a logikám szinte meg csirkeszerű, hogy az értelem fontos, én alig hiszem, a bugyimmal szerintem többre viszem. Bizony, 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 hát nem panaszkodom.
Hisz nem olyan nagy baj, hogy nem okos az eszem, ha hosszú a combom és ide-oda teszem, és ügyesen eszek, mert kinyitom a számat, és ruhaverés közben sose vagyok fáradt. És nem ijedek meg ám, ha meglátok egy ufót, és nem félek a kádban, mikor kihúzom a dugót. Jújúj! Jújúj!
Remek volt a szám.
Köszi. Melyik része tetszett?
Hát főleg az első része, de hát utána volt egy-két ilyen átvezetés, ami tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az átvezetések között benne van a legjobb 250-ben, amit én is.
Köszi.
Robi, ha alacsonyabb lennél, és ilyen humoros lennél?
Nem, akkor sokkal humorosabb lennék. Össze mondhatnám, hogyha még egy picit csúnyább lennék, akkor még jobb lennék szerintem. Tehát azt figyeltem meg, hogy a zenei életben nagyon kevés igazán szép fiú van. Tehát bármilyen előadó művészi tevékenység szoros összefüggésben van az esztétikai tulajdonságokkal.
Most egyébként nem tudom, hogy mifelé akarod terelni a beszélgetést, de te hány centi tudom. Magas vagy? Igen. Vagy mire akarsz most utalni?
Nem, nem
hát, hogy ő magasabb nálam, tehát ő a legmagasabb nálam.
Igen,
ezzel
akar visszaélni pontosan.
De vállalja, hogy viszont kevésbé humoros.
Én nem is értem, hogy...
Ja, így volt.
Én nem értem, hogy hogy került a színpadra eleve. Tehát a magas emberek azok nagyon ritkán érnek el valamit a színpadon, vagy ha elérnek, akkor nagyon hamar visszavonulnak.
De a
tehát ott van
ember...
például a Simon és a Garfunkel. Ott is ugye a Garfunkel, az túl magas volt a színpadhoz, és ugye a Simon szólóba is befutott.
Erről írt az András is egy dalt, és ezt meg kéne hallgatni.
És a Garfunkel túl magas volt. És te is túl magas vagy. Ott van például a Monty Python.
Ott van a... is túl magas.
Ott van a Monty Python csoport, csináltak 40-valahány részt, ugye tévéműsort, és a John Cleese a legmagasabb, az utolsó 5 részben nem volt benne, mert túl magas volt.
Így van, ott hagyta az egészet.
Így van. Tehát megnézed a Beatles-t, egyforma magas emberekből áll. Mi is egyforma magasak vagyunk. Te mindig, mindenkinél magasabb vagy, szóval nem értem az egészet. Mit keresel a színpad?
Viszont én messziről is látszom. Tehát ez azt hiszem, hogy nagyon nagy
előre. Hiába.
De messzi. Vele... Igazából a normál méretű emberek, mint mi, azért mennek föl a színpadra, mert
nem látják miattatok, nem látják a színpadot, mert elénk állnak.
Az a helyzet, hogy aki magas, tulajdonképpen igaziból ez úgy van, hogy aki magas, azt mindenki azonnal látja. Hátul is minden megnéz, és elmegy haza. De akik alacsonyak, azok azért mennek el sokszor, hogy még azok is újra próbálkozzanak megnézni, akik hátul ülnek. Tehát egy kielégítetlen vágy hajtja azokat az embereket, akik az alacsony embereket nézik.
Szóval... A vodában is ilyen magas volt.
Mi volt a jeled?
Létra.
Gondoltuk.
Nekem szóstok.
Na, ha már így szóba hoztad a magasságot, van más kérdés?
Fontos érv mellettünk szól. Reméljük, hogy a közönség megtapsolja ezt a zenét, s nem veszi észre a másolást. Nem gondolják rólunk azt, hogy a zenekar olyan nagy paraszt, hogy egy az egyben leutánoz mást. Emberileg is szomorú lenne, ha ilyen áron törnénk a sikerre, azt mondaná. Simon, és akár fogunk el, sem azért írták ezt a dalt, hogy mi tőlük egyszer elvegyük, és utána pedig tönkre tegyük, hiszen annyira szép, hogy kár lenne érte művészi szempontból. Beszélve arról, hogy a Simon és a Garfunkel ma már nem is lépnek fel.
A Bábszínházban sem hátrány, alacsonynak lenni. De te ugyanakkor lovag is vagy.
Én igen.
Miért?
Kérlek szépen, elvállaltam. Tehát mondták, hogy legyek lovag. És
de ez így ment már?
Ez így. Én nem mondtam, hogy én lovag akarok lenni. Tehát mielőtt még lovag lettem volna, egy napig se gondolkoztam azon, hogy lennék-e lovag.
És milyen lovag? Sajtbor?
Nem. köztársasági érdemrend lovak keresztjének vagyok a
tehát nem, mert azt hittem már, hogy ez a Delhusa John vonal.
Nem,
tehát,
aki... nem a Delhusa John vonal. A köztársasági
a Paul McCartney nem, vonal. Érted?
Nem, mert hogy a Monty Pythontól idézem ezt, hogy egy nő a vízirebűből egy rozsdás karddal. De ezek nem. Szerint nem. Tehát...
Na de most már megmondtam, hogy miért kellett elmondani ezt, hogy mit hittél ahelyett, amit én mondtam. Nem magas. Szóval elmondom, hogy amióta lovag vagyok, azóta nem tűröm az ilyesmit. Igen. Nem szeretem, hogyha packáznak. Szóval nincs nálam kard, de lehetne. És ha volna...
És most egy kerekasztalnál
is. Csak így van, így van.
De félre a tréfát. Szokott lenni ilyen, hát most ilyen pillanatban indokolatlan fordulat. Hogyan születtek a karakterek? Tehát Pandacsöki Boborján és... Művészileg mi volt a folyamat, amelynek a végén létrejött ez a emblematikus, egy zseniális komikus karakter? Hogyan születtek a figurák, és különösen Pandacsöki Boborján az öreg?
De különben én nem lehet elmondani.
Hát Robi, hogy volt ez? Robi, hogy volt ez?
Szóval én nekem rögtön itt elhangzott az, hogy művészileg ez a szó, vagy hogy művészi valami ilyesmi elhangzott.
Véletlen volt, Robi.
Igen, de megpróbálok ennek megfelelően egy ilyen művészi hasonlattal élni. Nem tudom, ismered, a középkorban voltak azok az ágyúk, amelyek láncos golyót lőttek ki, és az egyik a golyó másikhoz hozzá volt láncolva, és ezek így hol az egyik elől, hol a másik letarolta az ellenséget. Na és képzeld el, hogy így a figurák egymást hozták ki egymásból. Tehát tulajdonképpen egyikünk volt az egyik ágyúgolyó, a másikunk a másik ágyúgolyó, és itt tulajdonképpen meg is állt a hasonlat, mert négyen vagyunk.
Igen,
négyen.
Két ágyúgol.
Négy ágyúgol jött ki. Na minden, az a lényeg, hogy egyikünk a másikra épült rá, vagy ült rá, vagy hogy mondjam, szebben.
Mint két ágyúgolyó.
Így van. Igen, tehát így, azt hiszem, így teljesen jó a zavaros hasonlat. Tudnék, hát először is ugye volt olyan, hogy az Andris is csinálta külön az így...
Egy magányos ágyúgolyóként. Így van.
Tehát például volt olyan, hogy még régen, amikor nem volt lárpullár, én emlékszem, hogy elromlott az ő stílusa, tehát elkezdett ilyen parasztosan beszélni.
Ja, elkezdtem a besenyőt nyomni hát magán igaz,
életben. Hát igen, de hogy nem konkrét a besenyő, csak az a jelleg, úgy, és akkor így szólt a orzsa.
Mi van?
Én meg jártam egy barátomhoz, akit úgy hívtak, hogy Lantos István, és amikor találkoztunk, akkor mondtuk egymásnak, hogy így. Csak így beszélgettünk, és sokáig, és akkor aki ott volt körülöttünk, az elment máshol beszélgetni, hiszen, hogy fél óra múlva azt hallott, és akkor így tudtunk kommunikálni, hát sok információ nem cserélt helyet, de minden esetre mi jól érszük magunkat. Na, de félretéve a komoly részét.
Nem, csak itt igen. Ehhez rátenném, hogy akkor el tudom képzelni, hogy született Darth Vader karaktere. Tehát George Lucas fejére tette egy vödröt a közérben, és hát sokan meglepődtek, és gondoltak, hogy ebből egy fantasztikus kifit tudna írni.
Táncreakció.
Öreg, ha magának a zene se áll jól. Na drága koncácska, na drága, magának viszont jól áll a na drága. Mondok is magának verset, lássa mennyit kötök magára. Besenyő NTK István verse, azaz besenyő nagyon tehetséges költő István verse, a kebel barátom. Valahol egy kebel, nekem a barátom. Szép és igen okos, képzeletbe látom. Testi-lelki szinten vonánk sülve, főve, csak az a nő, hol van, kire rá van nőve.
Aztán, hát a maga verse, Isten bizony a portás magyar költészet gyöngyszeme. Különben tudta, hogy a Petőfi Sándor talpa magyar?
A Pityu babér lett koszorús költő. Mindig csak a maga hasára gondol. Nem csoda, ha mellette az ember azt szeretné, ha egy férfi lenne a talpán.
Morgit, aki másnak vermet ás, abba esik a bele.
És akkor a Pandacsöki Bobor János például mondta, hogy a Vesenyő Pista bácsi, ez így elhangzott az egyik kezdeti stádiumában. Nagyon egyszerű volt behelyezni ezt a Vesenyő Pista bácsit, mert adott volt, tehát Andrásnak ott volt ez a megfelelő figurája, ami viszont magát a Vesenyő családot illeti, hát az egy érdekes történet, mert a Mónival mentünk Bakonyban autóval, és akkor ő mondta, te, hogy nem kéne csinálni egy ilyen családot, amiben te leszel mondjuk az öreg, András lesz a Vesenyő Pista bácsi, ő lenne a családfő, aztán az akkori társulatban Galla lenne a Margit, és hogy lenne akkor kislány.
De tulajdonképpen ez bármely mű születéséhez hasonló, csak ez a Bakonyban
de
történt.
De már a Bakony.
Igen,
ez tulajdonképpen az unikális a dologban, azért... hiszen Molière is mondta, hogy kéne egy fösvényről írni, csak ő nem a Bakonyban volt.
Így van. És akkor ez így jött létre, és akkor mondtuk a fiúknak, hogy lányoknak, hogy mit szóltok hozzá, és mondták, hogy jó. És ennyire érdekes volt a megszületés a Vesenyő családnak.
És közben nagyon nevettünk.
De kéne ilyen... De ilyen riportokra kéne majd egy ilyen fordulatos. Tehát épp kisodródtunk egy kanyarban a Bakonyban, amikor...
Ja, amikor
utolsó szavamat...
Nem az volt, hogy kecske, hanem hogy
kéne csinálni egy Vesenyő családot is, akkor ez így a... Bulvárlapokban mivel tudtok bekerülni egyébként, András?
Szerintem a személyes emberi varázsunkkal. Tehát annyira színes személyiségek vagyunk, és annyira pazar az életünk.
Hogy... De egy ilyen Blikk címlapot el tudok képzelni, igen, hogy Lár Andrásnak színes személyes varázsa van.
Így van. Én azt figyeltem meg, beszéltünk is a Robival többször erről, hogy nagyon sok minden történik velünk. Tehát ő is föl kell, és mire legközelebb lefekszik, tehát addig van legalább egy ilyen, mit tudom én, 14-16 órányi, vagy akár lehet, hogy 20 is
időnként. De lehet, hogy 10 csak.
Tehát vagy 10 csak, az minden, de 10 mindenképpen.
Hát a délutáni lefekvéseket nem számít.
És az a 10 óra, képzeld el, hogy az nem úgy telik se az ő életében, se az enyémben, de még az is lehet, hogy a Zsoltéban és a Mónéban sem, de ővelük ezt nem beszéltük meg, ezt nem tudható, hogy sok dolgot csinálunk, és ezek mind ilyen furcsa hálózatban összeállnak, és égő, világító lenyomatként a világ szövetébe így bejegecesednek, beágyazódnak, és onnantól azokból a tettekből bokrok nőnek, tehát bokrosodik a tettfa.
Ezért is volt múltkor a megbokrosodott Lár tettfája. Címmel.
Igen, és így élünk mi. Tehát ez annyira izgalmasan érdekes, hogy állandóan velünk foglalkozik a sajtó. Ja, meg a Rúzsa Magdival. Tehát ez a kettő.
Imádom engem, imádom én, hiába kérem, legyek enyém. Évek óta vágyakozva rólam álmodok, nélkülem már élni sem tudok. Megtennék értem mindent talán, egy dolgot várnék tőlem csupán. Higgyem el már végre azt, hogy több vagyok nekem, mint az első diák szerelem. Akár a holdkorong az esti Pest megén, a szívem oly magányos, bánatos, szegény, de mégis éltet a nagy remény. Majd a perc, ha megfogom kezem, nem titok, hogy lángolás ez tiszta érzelem. Szamár az ember sosem tanul, hibázik százszor, gyanútlanul. érzem azt, hogy bennem nem csalódhatok, mert mindörökké hozzám tartozok. Hiszem, hogy egyszer úgy is számhoz ér a szám, egy hosszú átvirrasztott könnyes éjszakán, és lázas szemmel nézek rejám. Szét, sok összegyűrt levél, nem tudom nem észrevenni, ez már szenvedély.
De ez volt olyan, hogy mit tudom én, leírtuk, hogy én majdnem belefulladtam az Adria nevű vízbe, és akkor ott a menedzser a hajamnál fogva kihúzott. Mellékesen a Bábszínházban ekkor és ekkor lesz a következő előadás. Tehát így
igen, ez igen, a reklámértéke meg volt a történetnek.
Az a jobb csak ennél, amikor hogy frontálisan ütköztél egy kocsival, aminek a csomagtartójában a most megjelent CD-id vannak. Tehát ez ami... A honlapotokon azt írjátok, a honlap címét kérlek Zsolt említs meg, hogy a Bábszínház
előadása.
És most lesz felújítva.
Nagyon szép lesz nem sokára.
Tehát a Lárpúr Lár társulat nem egyszerűen humortíró és előadó művészek alkotó csoportja, a Lárpúr Lár világnézet.
Ez lenne ott?
Ez van ott, tehát ezt komolyan gondoljátok, hogy ez egy világnézet? Ezt és ha igen, akkor milyen?
Ez jó világnézet.
Tehát materialista alapokon áll, messze vagy egy nem. Nagyon színes, összetett világképen nyugszik.
Nagyon összetett. Tehát egyrészt a külön-külön a négyünk világképe benne van, mindegyikünk külön világképe beletorkollik, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy materialista, nem lehet azt mondani, hogy idealista se. Szerintem maga a valóság tükröződik. Tehát az a, képzeld el, hogy üreség természetű a lét. Nem tudom, hogy tudtad ezt. Tehát, hogy egy ilyen mentesség.
Gondolj magadra.
A lárpullátásat ebben az ürességből lévő bugyborékokat varázsol. Na most ez már világnézet.
Igen. És ezt nyomjuk.
Folyamatosan. Tehát
bejössz egy előadásra, akkor ömlenek a buborékok.
Bugyborékok, és ugyanúgy ürességgel vannak tele, mint maga az a közeg, ami szintén ürességgel van tele, amiben megjelennek az ürességgel telt bugyborékok. Ezt és mindez mulasztató.
Érted már?
Ezt megalázzák még.
Ezt tulajdonképpen tényleg csak világnézetnek tudom nevezni.
Ugye? Mondtam én, hogy ez lesz.
Ez annyira összetett.
Gondolhatsz arra is, hogy a lárpullár az egy semmire kötött csomó, nem több.
Így van. Amit tudod? Ugyanez a semmi önmagától ki is bogga.
Vagy egy lyukas gödör.
Ez az. Így van. Ez megközelíti a...
Lyukas falu gödör. Tehát már a gödör eleve, ugye az nem lyukas, az a gödör, igen. De ennek a gödörnek a fala lukas.
Így van.
És akkor gondolkozunk el, hogy miből van a gödör fala?
Ha lyukas.
Pontosan.
Egyébként úgy hallottam, hogy már itt van az autó, értünk. Tehát. Tehát ilyen piros ezé van rajta kereszt, mondjad?
Semmi, csak hogy megfejtéseket a rádióba kell.
Igen.
A lyukas falu gödör. Tulajdonképpen ez egy új világnézet is lehetne.
Hát neked új, igen.
Jöttem ide, és azon gondolkodtam, hogy létezik-e, hogy most annak apropóján a lárpulláról készül egy műsor, létezik-e, hogy most végre egyszer úgy követhető lesz a beszélgetés, de én se, soha, eddig se, de most se tudom követni. Tehát gyakorlatilag társulattal műsort csinálni olyan nincs.
Tulajdonképpen én ahhoz tudnám hasonlítani a beszélgetést, mint egy 1000 darabos pázul egy sötét szobában.
Úgy.
Igen, hogyha itt a hasonlatok és akkor mentén haladunk.
Ehhez szeretném hozzátenni, ne haragudj, de a gödörre egy kicsit visszatérve.
Ami már eleve
elég ez egy fontos mondja, dolog, igen. Mert tényleg innen megérthető a létezés természet, hogy a gödörnek voltak éppen nincsen anyaga. Tehát maga a gödörnek nincs meghatározva az anyaga. Ez, hogy gödör, ez egy antimateriális kifejezés. Érted? És pláne, ha már ez a tisztán csak üresség természetű dolog kilukad, öregem,
A lovag megtébolyodott.
Nyugodj meg, András, nincs baj.
De, ne, ha megtörténik.
Nem akarom ezt tovább fokozni. Mi történik egy hullahopp karikával egy fekete lyukban?
Ez az.
Tehát itt, tulajdonképpen
itt a másik, hogy névhúz, amire csak a Lárpullártól fogtok választ kapni. Igen. A következő műsorunkban, ha elmentek a Bábszínházba.
Január.
Jó, most már nem mondom, mert hát eddig csak rosszat mondtam.
Ne is reklámozzuk a ti műsorotokat.
De. Miért talán a tiedet?
Hogy kimozdítsuk a beszélgetés szekerét ebből a mély gödörből.
Miért?
Nem.
Maradjunk
a gödörni.
Jó lenne a mély gödörni.
És akkor most következzék egy humoros műsorszám, amelyet a Lárpullár Társulat, vagyis mi adunk elő most, itt, most.
Vigyázzál, Margit, mert nem mindegy ám, hogy kék nyak vagy nyakék.
Hát ez az. A maga neje úgy néz ki, mint amikor a három testőr a kardélre hány.
Ja, én is 1900 valahányva születtem. Gyomorontásom van. Mindjárt kidobom a tacskót. Jó ebédhez szól a róka.
Drága koncsácska, drága, hol is hagytam magát abba? Ahogy így elnézem a profiát, még sose láttam ilyen szép rozsdamentes arcélt.
Mondja István, a kedvemért lehozná az egri csillagot az égről? Mert szerintem maga egy kiköpött Dugovics típus.
Na, ez már férjre menő küzdelem. Öntsünk, Pista, vizet a pohárba.
Veri az őr a dög feleségét.
Apuka, maga azért nem gyökértelen, mert maga gyökér. Mindjárt teszek magára egy mély benyomást.
Akkor inkább eszek el lovas szendvicset. Vagy ha nincs ló, jó a szalám is.
Egyen inkább az apuka egy halk konzervet, mert itt a Pityu az egyetlen, akinek nyelvvizsgája van. Ugye, Putyi?
Margit, te ne szólj hozzám, hála Istennek, mert mindjárt bemászok a szádba, aztán a könyöködön jövök ki.
Én évekig gépírónőként dolgoztam, de most eddig tartottam. Arra gondoltam, hogy itt most elszabadul a pokol. Hát most kénytelen vagyok akkor magyarázatot adni erre, mert tényleg gépírónőként dolgoztam, akkor még a régi érában ugye az embernek munkahelyének kellett lennie, de közben én zenészgetni akartam, érted, hogy így híres legyek. De aztán elmentem így egy 4 órás munkakörbe, jelentkeztem egy klinika keresett gépírónőt, jelentkeztem, és akkor bementem, hogy én egy ilyen próbaírást végzek, és akkor így egy ujjal így nagyon hosszan, egy ilyen fél oldal a szöveget, így 1 óra 10 perc alatt leírtam, tényleg elég lassan, és akkor kivárták, kiültettek oda, és akkor bement egy hölgy, és ott hát mondta itt a szekesz, hogy nem szabad zörögni az asztalon, de mégiscsak valahogy illusztrálnom kell. Szóval ilyen egy ilyen jellegű, ilyen géppuska ropogásszerű írással rukkolt elő, és egy a 8 perc múlva fölcsattant, hogy mondta, hogy na, kész a szöveg, és akkor én hazamentem szomorúan, és tudtam, hogy nem kapom meg az állást, és akkor egy pár nap múlva felhívtak, mondták, hogy én leszek a megfelelő, és akkor nagyon zavart ez engem, mert arra gondoltam, hogy esetleg más szempontok játszhattak közre. És akkor feltettem a kérdést, azóta már az intézmény igazgatójának, azóta már híres lett ő is, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért engem választott, és azt mondta, hogy azért, mert maga lassan írt, hosszan írt, viszont csöndbe volt. A hölgy, amikor befejezte 8 perc múlva, utána szóval tartott a kollégáit, az összes unokáját megmutatta képen, stb. Tehát erre nem olyan kíváncsiak, úgyhogy ez volt az. Én szerintem elég helyes történet, nem érdemes más volt elmondani. Nem?
Ha őszintén kérdezel, inkább nem válaszolnék, de...
Jó,
Móni, téged például írás közben érte baleset már. Tehát megvágtad-e a nyelvet papírral?
Nem. Legérdekesebb vágás az volt, hogy krumplipürével elvágtam a kezemet, de komolyan. Komolyan beleszáradt a fazékba.
De írás közben?
Nem.
Ha nem írás közben, azon, nem számít.
De kérlek, hogy számítson, nagyon izgalmas, és még sosem meséltem el sehol.
Tényleg, hadd számítson, most ez számít.
Ez annyira jó ez a történet.
Bele volt száradva, előtte írtam, és utána is akartam.
Írás közben kimentél ebédelni, hogy...
Mosogatni. Szoktam gyakran írás közben mosogatni. De tényleg, és bele volt száradva a fazékba a krumplipüré, és én belenyúltam, és elvágtam az ujjam. Szörnyű volt.
Ez tényleg durva történet volt.
És a krumplipürének mely része volt annyira száraz,
igen,
hogy már vágott?
Nem tudom.
Tehát ami száraz, az még önmagában nem vág. Gondoljunk például a cukorra.
Nem tudom.
Az is száraz, és nem vág.
Engem meg se kérdezel.
Hát, Zsolt.
Igen.
Ha már így rákérdeztél, hogy megkérdezlek-e, nem.
Jó. Szóval a társulatban igazából velem nem nagyon történt baleset. A satöbbi zenekarban, amikor még szeleburdi fiatal voltam, akkor viszont össze-vissza törtem magam. Tehát ilyen üvegeket törtem, meg nekifutottam a színpadnak, leesett a szemüvegem, vérzett az orrom, és így mentem, és tudtam, hogy jövök én, tehát énekelnem kéne, de nem találtam a szemüveget, és ha nincs meg a szemüveg, akkor nem találom meg a mikrofonhoz vezető utat. És akkor meglett a szemüveg, fölvettem és énekeltem tovább. Hát ezt akartam elmesélni. De vérzett a szám.
Vérzett a szája?
Kicsit vérzett.
Sajnos már nem látszik a helye, de...
Úgyhogy nem is biztos, hogy elhisszük, hát hogy igen, valaha is vérzett.
Én nekem nagyon kamuszaga volt a dolognak.
De már kicsit kitaláció jelenne az egész.
Aztán volt olyan...
Az izgalmas történetek után nem is maradt más hátra, mint hogy megköszönjem nektek, hogy vagytok. Itt vagytok, ilyenek vagytok, és nekünk vagytok.
Igen, ez...
Még mondd!
Szívesen!
Megköszönjük a hallgatóknak, hogy végighallgatták ezt a műsort, és hát szerintem nagyon sok tapasztalattal, és hát egy életre szóló útmutatással gazdagodtak, például vigyázzanak a száraz krumplipürével. Igen. Illetve szemüvegben egyszerűbb énekelni, hiszen akkor megtaláljuk a mikrofont. És a gödör falán a lyuk, ez egy világnézet, amit a lárpurlár is magáinak val.
Üdös a görény, de te se vagy ám ügyetlen. Ha ide állsz, én hunyott szemmel tudom, hogy te vagy a közelemben.
Pityu, ha nem tévedek, én vagyok a nejem, hiába is mi kéne. Hideg a vádli, mi hozom az ebéd, zsír se van a fülembe.
István, ha a felesége csacsok,
van egy jó nagyon. Tudod-e, Margit, milyen nagy a terén? Láttad-e a tükörbe?
Pityu, te inkább azért elhiszed ezt, mert megnőttem a szemedbe.
Mikor az ellenség a háborúba belép, akna volt a kezébe. Kinek az ágyú átlövi a fejét, nem megy már a közébe.
István, a borostás a neje, mi a megfejtés?
Nem tudom, hova lett a konyha kés.
Ugye?
ugyanolyan kemény, mint amikor mondom ezt.
István, a maga hangja olyan, hogy csináljon egy nagy lemez.
Mikor az ellenség, ha eltöri a kezét, megijed már nyugtalan. Mikor a lónak kilövik a szemét, az hiszi, hogy este van.
Lefogyott a nyakam,
így értek el.
A nehéz szerintem felejtsük el.
No, Margit, én vagyok a hóhér, jövök hozzád.
Hány évet, na végre én vártam rá.
Köszönjük mindenkinek, hogy itt volt velünk. Még további 20, illetve 40 évet kívánok a 10 éves, 20 éves Lárpullárnak. Viszontlátásra!
Tíz éves a 20 éves Lárpullár. A riporter Litkai Gergely volt. Munkatársak Juhász Éva, Kajzer Hajnal, Verseci Klára. A felvételt Kerekes Endre készítette. Szerkesztette Sinkó Péter.
Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, egy kérdéssel kell kezdenem szokatlan módon. Feleljenek bátran, igennel vagy nemmel, de hangosan. Érdekli-e önöket, hogy számomra az elmúlt esztendő melyik eseménye jelentette a legnagyobb szenzációt? Igen vagy nem? Köszönöm szépen, nagyon zavarba jöttem volna, ha szégyenkezve el kell kotródnom innen. Nos, számomra a legnagyobb szenzációt az elmúlt évben egy újságcikk, pontosabban egy újságcikk címe jelentette. Amikor ezt a címet elolvastam, levegő után kapkodtam, és amikor végre levegőhöz jutottam, azt mondtam, ezt én eddig elképzelni sem tudtam. Az a hír, amiről beszélni akarok, magyar hír, önálló vastag címmel, amikor elolvastam, nem akartam hinni a szememnek, mintha a szivárványos képzelet játszott volna velem. Ezt olvastam. Telefonhívásra házhoz megy a szerelő. Utoljára akkor villanyozott fel ennyire egy értesülés, amikor Kopernikusz kijelentette, hogy nem a nap forog a föld körül, hanem fordítva áll a dolog. Emlékszem, akkor is így kiáltottam fel, ez lehetetlen, és később kiderült, hogy az igazat mondta. Kétkedve kezdtem olvasni ezt a hírt is a szerelőről, hát ha egy új magyar film címe csupán, amit a mozikedvelők örömére most fognak bemutatni, de nem. A cikkben csak ugyan a szerelőről volt szó, aki mert egy GMK megszervezte, telefonhívásra házhoz megy. Szóval ma már nem utópia, hogyha valami elromlott a lakásomon, jön a szerelő és megjavítja. Nem csoda, ha fantáziám játszani kezdett ezzel a hírrel. Cseng a telefon a szerelőnél, felveszi a kagylót a szerelő, és ki van a drót innenső végén? Én. Mondom neki, elromlott az íróasztalom kalantyúja, ez és ez vagyok itt, és itt lakom, jöjjön el hozzám. Megyek, mondja a szerelő, csak megeszem az ebédemet. És csak ugyan, megeszi az ebédjét, veszi a kis ládáját, elbúcsúzik szeretteitől, és felül a villamosra, hogy eljöjjön hozzám. Ő, a szerelő, hozzám, aki végül is csak egy író vagyok. Jön a szerelő, megfordulnak utána az emberek. Nincs csak, mondják, egy szerelő megy valahová szerelni. Ez már a kommunizmus. És jön a szerelő, hozzám, becsenget, köszönök, köszön. Mutatom az íróasztalt, leveszi a kiskabátját és megcsinálja, 5 perc alatt kész, mondja 260, mondom tessék parancsolni, megköszönöm, megköszöni, köszönök, köszön, és elmegy. Megnézem az íróasztalom zárját, csak ugyan megcsinálta. Csak ugyan házhoz jött, hozzám, az én íróasztalom miatt. Mi a szenzáció, ha nem ez? Kíváncsi vagyok, hogy miféle meglepetéseket tartogat még ez a század.
Rádió Bombonier, a kabaré rádiója.